Jó napot kívánok! Köszöntöm a kedves hallgatókat, és köszöntöm két kritikus kollégámat, vendégemet, Proics Lillát és Markó Róbertet.
Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Robi, tekintve kicsit bizonytalan vagyok, hogy maga a kollega nekem olyan értelemben, hogy kritikus még, vagy pedig egészen átállt most már az alkotók oldalára?
Nem egészen, de mondjuk azért eléggé. Hát én keresem az utamat ebbe a színházi szakmába, és most már inkább egy picit jobban vagyok dramaturg, vagy színház csináló ember, mint színházat értelmező ember, de lehet, hogy ez még vissza fog változni egyszer.
Tehát azért kis kapukat hagy magának.
Igen, abszolút.
Hát azért is van itt, mert az Eszme nevű fesztiválról fogunk egyebek között beszélgetni, és azt gondolom, hogy erősen köze van ehhez, bár nem tudom pontosan. De ne is itt kezdjük az Eszménél. Igen, ne is az Eszménél kezdjük. Azt szeretném kérdezni, kritikus kollégák volt, vagy jelenlegi kritikus kollégák, hogy vajon a gyerekszínházi, bábszínházi élményetek gyerekkorotokból van-e, maradt-e?
Hát nekem nem maradt. Én sajnos vagy szerencsére kaposvári gyerek voltam, és ott nem volt bábszínház. Ott a színházban voltak gyerekelőadások, de azok nem voltak bábelőadások, hanem rendes, nagy színpadi, pazar előadások voltak. Úgyhogy én bábszínházat szerintem csak a televízióban láttam.
Ami hát színházilag soha nem az hát igazi a televízió. Robi, magának
én
van?
Én nekem egy élményem van, abból a vidéki városból, ahol én fölnőttem, hogy voltunk nagyon sokan egy ilyen piros bársonyszekekkel telirakott színházterembe, és akkor jött egy néni az elején, és megkérdezte, hogy gyerekek, voltatok már erdőben? És akkor kiabáltunk, hogy igen, és akkor az volt a következő kérdés, hogy és fát láttatok már? És akkor ezt már akkor se értettem, hogy hát nyilván van. És akkor ennyi. De különben nekem sincs
meghatározó. És akkor mit csinált? Csöndbe maradt? Tiltakozóan?
Abszolút nem, csak arra a tanácstalanságra emlékszem, hogy én nem fejeztem ki azt, hogy ez most itt nincs rendben ez a kérdés, csak tanácstalan voltam, hogy ez...
Értem, tehát mondjuk a dolog abovó megbukott.
Igen, tehát így kezdődött.
Most én is gondolkodtam ezen, és nincsen nekem sem bábszínházi, bár kifejezetten bábszínházi nincsen, mert amikor én gyerek voltam, ilyen 10 éves, akkor volt még Budapesten a Bartók Béla gyerekszínház, ami a mostani új színház. Tehát ennek a színháznak elég sok kár volt a Markó Robinak vizet önteni a poharába, mert földöntötte, és rám folyt az egész. Jó, nem baj, szúrós szemekkel túllépek a dolgon. Tehát, hogy a Bartók gyerekszínházban voltak gyerekelőadások, nem bábelőadások, és oda minket így iskolásan hordtak ki, és hát ugye ennél rosszabb moment, mint iskolás gyerekeket csapatostul behajtani egy színházba, az ugye hát elég veszélyes, de ez nekem vitatkozom.
Kicsit én is.
Igen, mert Kaposváron mi kifejezetten nem tudom már, hogy gyerekként kötelező volt-e vagy sem, de az első osztályba bevittek minket, mindenki jött az egész osztályból, az összes gyerek, és a bérletes előadásokra mentünk, és mi nagyon vártuk, hogy mikor lesz a következő előadás. Egy évadba 2 vagy 3 előadásra vittek el minket, és aki aznap volt beteg, hát az nagyon szerencsétlen volt.
Hát hiába, Kaposvár a varázsszó. De nem tudok erre más mondani, mert nekem gyerekkoromból csak ilyen musz színházak maradtak meg. Tudok mondani borzalmasabbat is, hogy operabérletünk is volt így iskolailag, és vasárnap délelőtti opera előadásokra jártunk, amit úgy jellemeztünk utóbb, hogy Sikita néni. Tehát, és az történt, hogy ilyen mágneses sakkot vittünk magunkkal, és amikor elgurult, akkor lemásztunk a sorok közé, és kerestük, mert nem lehetett hazamenni hiányos ilyen dámakészlettel. Szóval ez na borzasztó. Na de ezt én örömmel hallom, ha nálam fiatalabb nemzedékeknek sokkal jobb az élménye a gyerekkori gyerekszínházról, mert ez most itt határozottan, tehát empirikus úton bebizonyítottuk, hogy ebben bizony fejlődés.
Meg hogy a gyerekek, én a másik oldalról közelítem ezt most meg, hogy a gyerekek egész másképpen viselkednek csoportosan, tehát hogyha egy ilyen életkorilag homogén csoport jön, mint amikor mondjuk egy vasárnapi matiné előadásról jön a szülőkkel.
És
a
de hogy rosszabbul nem, amikor csapatostól van?
Sokkal értékelhetőbben, meg őszintébben reagálnak. Mert általában nem a gyerekekkel van probléma szerintem, hanem a felnőttekkel, akik mennek velük, tehát folyamatosan zaklatják őket, például a saját gyerekeiket az előadás nézés közben, hogy a saját gyereküknek, aki egyébként szájtátva figyeli az előadást, most biztosan pisilnie kell, vagy cukrot enni, vagy szomjas. Tehát én szerintem sokkal...
Jé, de érdekes, tehát sokat nyerne a gyerekszínház, ha szülőket kiszárnak belőle?
Igen. És általában az óvónénik tudnak még ilyen stressz hatást kelteni, tehát ha maguk terülnek be egyet, tehát hogy a Kazinczy utcai óvoda most aztán megmutathatja, hogy tud viselkedni a színházban, hangzik el a előadás kezdet előtt. Tehát, hogy én szerintem a homogén gyerekközönség önmagában sokkal, sokkal jobban reagál, vagy sokkal hát őszintébben reagál egy gyerekszínházra, mint hogyha a szülői felügyelet, vagy felnőtt felügyelete alatt vannak.
Na ez érdekes. Te mit mondasz erre, Lilla, akinek van kettő a gyerekszínházból már azért kinőtt gyermeke?
Hát egyrészt most eszembe jutott, hogy az én gyerekeimet az anyosom próbálta az operába vinni sokat, és azt megszerettetni. És a Kati néni azt csinálta, hogy előadás közben úgy csukdosta a fülükbe, hogy értsék, hogy mi van. És nem tudom, hogy emiatt vagy sem. Igen, de nem szerették ők azt. És volt egy időszak, amikor, hát főleg stúdiókába jártunk, az az igazság gyerek előadásokra, de sok minden mást is próbáltunk, és volt a Merlinben egy időszak, amikor a 77 című népmese előtte, utána is készült néhány, zenés és nagyon helyes volt, és próbálta a gyerekeket bevonni egy kicsit, ilyen interaktív módon, hogy a bejáratnál lehetett háromféle, kaptak sünit, meg nem tudom én micsodát, és akkor fel kellett egy bizonyos ponton menni a színpadra, és akkor ott részt venni egy tömegjelenetbe. Hát az én gyerekeim kifutottak a színházból. Ők nagyon nem akarták ezt, és akkor egy darabig úgy hagyni is kellett, hogy ne menjünk. És aztán, ahogy most így közelítünk a jelen pillanathoz, egyre szívesebben eljönnek meg gyerekszínházba is. Most legutóbb az Eszmefesztiválon a 18 éves kisfiam is megnézett egy előadást. Valószínű, hogy változnak a gyerekszínházi előadások.
Azon tűnődtem én el, mert hozzám is tartozik két gyermek, aki már kinőtte a gyerekszínházi néző státuszt, de egyébként van a városban kettő olyan előadás, amit ők kisgyerekként láttak, és ha kicsit belehúznak, akkor talán még van esélyük arra, hogy az ő gyerekeik is láthassák majd. Az egyik a Kolibri Színházban a Bors néni, amit remélhetőleg Molnár Piroska még nagyon sokáig fog játszani, a másik meg a Padlás. De különben nekem az volt a tapasztalatom az ő színház, tehát kiskori színházba menésükkel, hogy nekik más módon kell már gyerekszínházat csinálni, mint ahogy az én időmben kellett. Tehát mondjuk nem is feltétlenül gyerekszínházba vittem őket, hanem felnőtt színházba, mert az volt az alapelvem, hogy teljesen mindegy, milyen darabot adnak, milyen drámát, milyen előadás, ha gyerek el akar jönni, akkor elviszem, és soha nem lehet tudni, hogy ő abból mit vesz le. De például a Víg Színházi Cyrano láttán az volt a tapasztalatom, amit megnézett mind a két gyerek, hogy ha sokat beszélnek, és kevés, tehát ha bizonyos dolgokat szóban mondanak el, az nekik elszáll. Uh-huh. Tehát, hogy nekik nyomatékos, tehát nem tudnak a szavak után úgy menni a fantáziájukkal, mint ahogy mi annak idején, vagy kellett, hogy menjünk, vagy mentünk, vagy az olvasás, nem igen. Tudom, de ez egy fontos tapasztalat volt, hogy nagyon, most bologatnak a
igazáértő kollégák. Igen, a információ meg a szituációból kilevejtő információ sokkal jobban megmarad. A szövegnél különben még egy marad meg kevésbé, az az információ, ami dalban hangzik el.
Tehát gyakorlatilag dal, a szövegben nyugodtan lehetne trallalalala, mert igen, semmit mert nem lehet közölni.
Az érzelmi hatás mondjuk tán közvetítődik, uh-huh. Amit a zene közvetít, illetve az egész biztosan, de hogy abszolút nem szokott ez megmaradni. Nyilván most erről lehetne hosszan beszélni, hogy ez ennek mi az oka, tehát hogy a, nem tudom, ez a multimediális világ, ha van ilyen szó, hogy multimediális, meg ezt a sorú dolgok, de hogy ez való igaz, hogy a képi információ az, ami leginkább megmarad. És mondjuk, hogyha meg a gyerekszínházról szűkítünk a bábszínházra egy picit, akkor a bábszínházi szöveg, az, tehát a bábszínházi színpadon, az a szöveg, aminek a bábszínházi színpadon kell elhangoznia, az meg abszolút nem él meg akció nélkül, tehát hogy nem lehet bábszínpadon hosszú párbeszédeket csinálni, tehát ez még bábbal fokozottan unalmas, vagy fokozottan nem megy át, ami élőszínészi játékkal esetleg közvetítődik, mert ugye a báb nem tud csinálni.
Nem lehet, hogy ott áll két szép báb egymással, és van két nagyon markáns hang, ami nagyon szívesen beszél, és azt percekig, hogy fogják a gyerekek, ez nem megy.
Ezt szerintem teljesen elképzelhetetlen.
Most azt számolgattam közben,
nem kérdeztem semmit, Lilla, csak tudom, látszott, hogy eszedbe jutott
valami. Valamit akartam mondani ezzel kapcsolatban, hogy a fiam azt hiszem 5-6-7 éves volt, nagyon nehezen akartak minket beengedni műcsarnokba a Csodálatos Mandarinra, aminél éppen letiltották a zenét, az volt az első olyan előadásuk a Horváth Csabáiknak, És akkor nagyon el akart jönni a fiam, és egy kicsit én is így voltam, ha akar, akkor jöjjön. És a széken előre csúszva mozdulatlanul nézte végig az egészet, és tökéletesen értette. Igen, szöveget. Én azt gondoltam, hogy ő különösen nem érti a szöveget, de ezek szerint akkor ez általában igaz a gyerekekre.
Meg, hogy viszont a színészi játékos sok mindent tud helyettesíteni. Tehát például a Repülési Lecke Kezdőknek című előadás, amiről nyilván fogunk majd talán hosszabban is beszélni, az félig olaszul zajlik. Tehát kijön két magyar színésznő, akik olaszul beszélnek, és aztán mégis tökéletesen érthető a gyerekek számára az, ami ott zajlik. Ezt onnan lehet tudni, hogy amikor ezt az előadást Győrben bemutatták, akkor az első matiné előadáson egy körülbelül 4 éves kisfiú fölállt, és amikor az Újvári Janka nevű színésznő, aki az anya karakterét játssz ebbe az előadásba, van egy kis sirály, és azt a kis sirályt ott dédelgette, és olaszul beszélt a kis sirályhoz, akkor ez a kis gyerek fölpattant, szembefordult a nézőkkel, és elkezdte tolmácsolni az előadást, tehát most azt mondja neki, hogy ne félj, kis sirály, megvédelek, majd én vigyázok rá, nem tudom, és körülbelül azt mondta, amit a Janka ott olaszul elmond. Tehát, hogy a színészi játékot viszont ezt tökéletesen ők dekódolni tudják, hogyha az kellően kifejező.
Ez olyan szép kis történet volt, hogy itt tartunk egy kis zeneszünetet, és aztán folytatjuk.
Shake the fall.
Ahol hely van, színházi belépő. Ezt a műsort hallják Proicsi Lillával és Markó Róberttel. Eddig a gyerekszínházról, bábszínházról beszélgettünk, de most megkérdezem Robit, hogy mi az az eszme?
Eszme az annak a rövidítés, hogy Európai Szabadúszó Művészek Egyesülete. Ez egy tulajdonképpen ez egy társulat, egy ilyen virtuális társulat, főleg bábszínházi alkotók egyesültek ebben 2006-ban. És hát egy ernyőszervezet, aminek mint fogalom, vagy mint, tehát az ernyőszervezetnek Magyarországon nincs különösebben nagy hagyománya.
Hogyha esik az eső?
Igen, akkor megvédi a tagjait többek között. Meg hát ilyen programszervezési segítséget, jogi tanácsadást, ilyen pénzügyi lebonyolítói szolgáltatásokat, de csupa ilyen adminisztratív dolgot nyújt. Azon kívül, hogy nyilván ez az egyesület, ez arra törekszik, hogy minőségi tagokat vegyen föl maga közé, és mondom, elsősorban bábszínházi alkotókat tömörít.
De a gazdasági az nem azt jelenti, hogy pénzt tud adni, vagy szerezni, vagy esetleg így
hát, hogy
segít pályázni, vagy
igen,
ilyesmi.
Igen, igen. Uh-huh. Tehát, hogy gyakorlatilag az eszméje ennek a dolognak az, hogy valaki független alkotó, aki tagja ennek a társulatnak, vagy ennek az egyesületnek, az azt mondja az egyesület vezetésének, hogy ő most szeretne létrehozni egy előadást ezekkel a művészekkel, ilyen és ilyen témában ennyi és ennyi pénzre van szüksége, és akkor őnek így csak a művészi munkával kell törődnie, többi feltételt meg onnantól, hogy pályázat írás, odáig, hogy a pályázat elszámolása és az elkészült előadás rekvizitjeinek tárolása, azt az egyesület végzi el.
De van konkrétan pénze, költségvetése, valami fajta állami finanszírozással?
Igen, ez egy hatodik kategóriába regisztrált független előadóművészeti szervezetet, működési támogatást kap a Nemzeti Erőforrás Minisztériumtól.
Tehát együtt haldoklik a hatodik kategóriásokkal.
Igen, igen. Pontosan, igen. Uh-huh.
És ha mondjuk én oda mennék, hogy van egy zseniális bábelőadás ötletem, akkor mihez kezdenének velem?
Hát az egyesületnek van egy közgyűlése, és a közgyűlés határoz arról, hogy milyen kezdeményezések azok, amelyek elfogadhatóak, és melyek nem. Úgyhogy az ötleteinek az ígéretességétől függene az, hogy de abszolút nincs kizárva, hogy ezt.
Jó, lehet, nem vagyok tagjuk. Valószínűleg nem is lehetnék, mint színházi kritikus a tagjuk, ugye?
Hát egyelőre nincsen arra példa, mondjuk rajtam kívül, aki félkritikus vagyok, hogy kritikus legyen a tagja, de szerintem ez egyáltalán nem elképzelhetetlen, tehát aki mondjuk ezekért az alkotókért valamilyen szinten tenni szeretne és tenni tud, azt abszolút szívesen látjuk.
Azt néztem, hogy van körülbelül 2 tucat egyéni tagjuk.
Igen.
És van egy olyan 10 körüli társulat.
Igen, nincs 10 talán.
3-6, most így szemre azt mondtam 18, most, hogy megszámoltam. Igen. Valóban. Tehát, hogy társulatok, és úgy néz ki ez, hogy nagyon sokan csinálnak a tagok közül egyszemélyes színházat. És ezen úgy elgondolkodtam, hogy az egyszemélyes színház az egy milyen érdekes műfaj. Hogy én úgy képzelem az egyszemélyes színházat csináló bábművészt, vagy nem bábművészt, bárkit, hogy ő egy nagyon zárt ember, aki úgy otthon így kiokumulálja az egészet, és voltaképp csak olyankor nyit ki, amikor a reflektorfény elé kerül. Vagy ez egy ilyen romantikus elképzelés?
Igen, egyszemélyes előadásoknak is van általában rendezője, meg tervezője, meg zeneszerzője, meg dramaturgia.
Nincs egyáltalán olyan, aki egy bőröndel és saját maga mindent, és mondjuk járja az országot, és ja, nem, akkor is többen van, mert nem tud mindent egyedül csinálni, ugye?
Nem az eszme tagja, de mondjuk a Pályi János, de az ő a Vitéz Lászlóval, de mondjuk az ő előadását is tervezte és kivitelezte valaki. Tehát, hogy van olyan családi bábszínház, mondjuk a Márkus Színház, akik pécsiek és egy házas pár, meg azóta már vannak nagy gyerekeik, akik szintén beépültek ebbe a rendszerbe, és ők találják ki, ők dramatizálják, ők faragják, vagy készítik a bábjaikat, a díszleteiket a saját műhelyükben otthon, és a saját autójukkal jár, tehát saját maguknak szerveznek programokat, és a saját autójukkal járják az országot és Európát.
Ez olyan, mint a cirkusz dinasztia?
Olyan, abszolút olyan. Családi bábszínháznak hívják ezt, és ez ilyen több évszázados hagy, tehát a romantika korabeli hagyomány. Romantika kora óta vannak Magyarországon erre például.
Te, Lilla, próbáltál a gyerekeiddel színházazni? Úgy értem, csinálni, vagy tehát, hogy valami ilyesmi. Nem, mert ők azért, ahogy hallom, ők azért inkább visszahúzódóbbak, nem akartak.
Igen.
Interaktívak lenni.
Igen,
színházban
bár ők Waldorf iskolába jártak sokáig, és ott csináltak színházat időnként, ahol kicsit más szempontok szerint készítettek előadásokat. Tehát egyrészt ilyen biológiai témájút például, amikor a vér alakos elemeit és a többit megjelenítették a színpadon, állati cuki volt.
Ilyen biológiai élőképek?
Igen, igen, hogy úgy szaladtak egy csíkba, volt érfal, egy sorfal gyerekekből, és akkor ott szaladtak mindenféle ilyen lufbalmokkal, és akkor ilyesmit, meg hát ott azért pedagógiai célja van elsősorban annak a színház csinálásnak, azt hiszem. Bár az egyik gyerekem végigcsinált egy Mozart valásfúvalát az osztálytársaival, és az egészet élő zenei kísérettel elénekelték, és hát érdekes volt látni. De egy másféle szempontrendszer szerint van, tehát ilyen értelemben én nem, de a iskolába csináltak velük színházat.
De erről jut eszembe, kémeim jelentették, hogy te ott voltál a Kerekasztal Színházi Nevelés Központ 10 éves.
20, nem?
10. 10? Szerintem 10 éves programján, és ott te részt vettél valami csinálásban. Az mi volt? Meséld el.
Ott az egy Ketrec a címe talán annak a drámafoglalkozásnak, amit olyan kamasz gyerekeknek szoktak csinálni. Ez a Kerekasztal és a Káva egy, azt hiszem a Kaposi László kezdett el dolgozni, még eleinte ilyen drámapedagógiai módszerekkel, és az ő munkáját folytatták. Ez a két csoport, ez fluktuálódik, meg összedolgozik egymással, és ott a Marcibányi téren, úgy tudom, csak ott dolgoznak, oda jönnek osztályok, bejelentkeznek hozzájuk, és van 6-7 futóelőadásuk legalább, különböző korosztályoknak, és az előadás, tehát egy része a programnak egy előadás részlet, aztán kisebb csoportokba ezekkel az emberekkel, akik ezt játsszák, drámafoglalkozásszerűen részfeladatokat, vagy különböző megoldásokat keresnek bizonyos kérdésekre, tehát külön dolgoznak, és akkor most mi voltunk az ünnepi alkalommal ezek a gyerekek, akiknek ott meg kellett oldani egy kis jelenetet, előadni, és akkor egymás után megnéztük egymás jelenetét. És ez egy ilyen különleges alkalom volt, és aztán a végén szendvicsek voltak, meg pogácsok.
És nevelt rajtad valamit ez a dolog?
Hát nagyon, nagyon zavarba ejtő volt, nehéz volt nagyon csinálni bármit, hogy néznek a többiek. Azt hiszem, hogy tanulságos lenne minden színikritikusnak egy kicsit kipróbálni azt, hogy milyen a színház csinálás. Borzasztó nehéznek tűnt nekem, pedig hát semmiféle tétje nem volt. Kise röhögtek, mert viszonylag ismeretett, hogy annyira nem voltunk jó viszonyban, hogy kiröhögtek volna jó szívvel, tehát hogy semmiféle baj nem volt. És mégis nehéznek tűnt nekem.
Most te persze arra gondoltál, hogy a kritikus menjen föl egyszer a színpadra, igen, és arra azt érezze, mert azért a színház csinálásban látod, a Robi is bele folyik.
Hát, a Robi színpadon is volt már.
Igen?
Talán két alkalommal, mind a kettő tévedésnek bizonyult, hogy többet nem valószínű, hogy fölmegyek, de voltam, és tudom, hogy rossz ott.
Na, akkor térjünk vissza az eszmére. Mert ez a társulás... Azt mondta, hogy ez egy rövidítés, és európai szak mondta, igen. Ez a társulás most rendezett egy fesztivált, ami a második volt NM-ben. Mi a céljuk ezzel a fesztivállal?
Hát tavaly egy ilyen közfelkiáltásból lett az első eszmefesztivál, tavaly az évad végén. Ugye ez az eszme noha működik 6 éve, azért nem annyira nagyon ismert, tehát a gyerekszínházi szakmában ismert mondjuk, ami egy kicsike szakma a színházi szakmán belül, és akkor szerettük volna, hogy ezek az alkotók, akik az eszmét alkotják, ezek a társatok, ezek együtt megmutatkozhassanak egy fesztiválon, és akkor a Thália Színház odaállt-e mögé, illetve hát odaállt-e mögé a kezdeményezés mögé, és a Thaliában volt a tavalyi fesztivál, és azt gondoltuk, hogy ez érdemes lenne minden évben megmutatni azt, hogy hova jutottunk el az előző év után, tehát milyen előadásokat készítettek a társulatok. És akkor ezt így gondoltuk, és az idén aztán elvittük ezt a stúdiókába több okból, ahol szintén nagy örömmel fogadták az eszmét, és hát igazából ez a második eszmefesztivál volt az, amikor azt érezzük, hogy valóban van ennek értelme ennek a fesztiválnak. Tehát viszonylag sok civil néző volt kíváncsi az előadásokra, ugyanakkor szakmai közönség is, tehát kritikusok, illetve gyerekszínházi, meg az élszínházi szakmának más alkotói, amit fontosnak érzünk mindenképpen, tehát ezt reméljük, hogy amennyiben lesz működési támogatás, és lesz még az eszme jövőre, akkor folytatni szeretnénk.
Akkor mi is folytatjuk innen majd a zene után. Ahol hely van, színházi belépő. Ez a műsor megy vasárnap délután a Rádió Q-n. Színházról beszélgetünk, azon belül is gyerekszínházról, bábszínházról, az Eszme Fesztiválról. Mondta Robi, hogy igazából először látszott komoly értelme ennek a fesztiválnak, mert a tavalyi első fesztiválnak a tapasztalata mennyiben volt kedvezőtlen?
Hát annyiban feltétlenül, hogy a Thália Színháznak nem kifejezetten profilja a gyerek előadásoknak a megtartása, még kevésbé a báb előadásoknak a megtartása, és a Thália az egy ilyen, hát egy olyan közeg, egy ilyen jóval előkelőbb közeg, mint ami mondjuk ennek a műfajnak, vagy ezeknek az előadásoknak barátságosságban, vagy gyerekbarátságban kedvez. Ez az egyik. A másik meg az, hogy tavaly ilyen horrorisztikusan sok előadást játszottunk, tehát duplán ment mindig előadás 10-kor délután és este mind a két stúdióban párhuzamosan, tehát összesen 4 nap alatt lezajlott majdnem 30 előadás, és nem volt erre olyan felvevő közeg, tehát annyi néző, amiért ezt érdemes lett volna. Az időpontot sem jól választottuk tavaly, tehát május közepe volt tavaly a fesztivál, ami már ilyen osztálykirándulós, meg nyaralós, meg jó idős kirándulós idő.
Meg jaj, de meleg
van. Igen, tehát hogy ezekből a tapasztalatokból tanulva alakult az idei fesztiválnak a programja, meg a helyszíne így, ahogy most, és ez. Most egyébként a stúdiókának az adatai szerint 120%-os volt a stúdióká kihasználtsága a fesztivál ideje alatt, ami szerintem nagyon jó.
Az mennyi nézőt jelent?
Összesen
körülbelül
volt.
Mennyi lehet a stúdióká? 80?
9 előadás, nem olyan 60, tehát olyan közvetlen 600 néző láthatta mondjuk ezt a 9
előadást. 3 nap alatt 9 előadást. Igen. Hát ennek a fesztiválnak a szórólapján, színlapján szerepel 3 ilyen kis helyes figura. Egy, ahogy nézem, ez egy pink macska, egy kék malac és egy narancssárga nyúl, amelyik ilyen lufi csavart nyúlra emlékeztet, nagyon helyesek. Ez most a fesztiválnak a logója, vagy akkor ezt így megvették, ezt a nagyon jól kinéző?
Az eszmének nem csak ilyen bábművészek, meg alkotóművészek, tehát színházi emberek a tagjai, hanem vannak grafikusok, képzőművészek, iparművészek, és a kis Ildikó nevű képzőművész tervezte ezt a 3 kis figurát, még az eszme indulásakor, tehát ez az eszmének a logója, vagy jelképe.
Jelvényt szeretnék ilyet.
Igen, van egyébként, mármint hogy kitűző nincsen, de ilyen szép kis aranyos hungarocál figurák.
De ne, olyat szeretnék, belőle, amit jelvénynek így ki lehet tűzni.
Én is szeretnék akkor.
Kettő abszolút. Rendel.
Jó, vagy a kritikus cél minden tagjának, majd juttatunk egyet. Tehát, hogy így.
Mert a képzőművészethez is közük van, és tulajdonképpen csatlakozott egy kiállítás is most ehhez a fesztiválhoz.
Igen, Tóth Eszter, aki egy képzőművész és bábter. Tehát, hogy eleve a bábszínháznak nagyon sok köze van a képzőművészethez. Tehát a bábtervezőknek nagy része, miután a bábtervezést hosszú ideig nem tanították Magyarországon, a bábtervezőknek nagy része az vagy külföldön végzett, vagy képzőművészből lett bábművész, vagy iparművészből, és a Tóth Eszter is képzőművészből lett báb tervező, és az ő báb díszleteiből készült egy ilyen jó szellős kiállítás a Thália Színháznak, vagy a Stúdió K Színháznak a oldalsó kis termében.
Ami egyébként egy új helység, mert nekem úgy
abszolút
tűnt, hogy
nem,
ez...
Abszolút nem, csak
valahogy nem vettük korábban észre.
A bicikliket szoktak ott tartani.
És a bicikli kiállítás volt korábban.
És a stúdiókában Német Ilona báb tervezőt csinál ilyen foglalkozásokat gyerekekkel, különböző kézműves foglalkozásokat, és azok szoktak ott bent lenni, csak még rengeteg minden volt ott, amit most a kedvünkért kihortak abból a teremből.
Lilla, te mit láttál a fesztiválból?
Hát sajnos én most viszonylag keveset láttam, tavaly talán többet láttam, mert nem voltam Pesten, de a Székely Menyecskét láttam, és újra láttam a Repülési Leckét, és délelőtt pedig mit láttam, Robi, mi a címe annak?
A Boldog és Szomorú Illat.
Igen, nem láttam szemüveg nélkül. Ezt a 3-at láttam azon a napon.
Na és milyen volt, meséld el nekem, aki ezeket szintén láttam, és majd megcáfollak.
Hát nekem a Boldog és Szomorú Illa nem annyira tetszett, most nagyon egyszerű leszek. A másik kettő azt tetszett, a Székely Menyecske nagyon tetszett. És a Repülési Lecke az meg talán a legjobb gyerekelőadás, amit láttam, megint sírtam, sikerült. Mint ahogy először is, amikor a lányommal néztem, és akkor ő kérdezte tőlem, hogy miért vagyok ennyire szánalmas, hogy most ezen sírok. És akkor gondoltam, hogy most már ezért másodszor nem fogok, de kicsit.
És másodszorra nem vitted el őt is? Hogy
nem,
hát,
most
ha a most
fiamat vittem el.
És ő?
Ő se sírt. Hát ezt megbeszéltük.
De nem is kell, nem az ő dolga, hogy sírjon.
Igen,
de
igen,
hogy ő szintén leszólt téged azért.
Nem, ő nem. Tehát ő már teljesen toleráns. Meg ő értette is talán, hogy miért sírok a Lili, meg nem.
Akkor mondd el a hallgatóknak, hogy miért sírtál.
Nem szoktam nagyon sírni egyébként színházban, nagyon ritkán, illetve. Hát ez az előadás, ez két... megint egyszerűsítek, két síkon zajlik. Az egyik az olaszul, hogy jól megkülönböztethető is egyébként. Olaszul van egy anya és lánya, anya és felnőtt lánya kapcsolat, egy részlete. Elég konfliktusos a lánynak, többféle problémája van, és hazajön, hogy az anyának segítsen, mert talán beteg, vagy kis nehézségei vannak, de valójában nem akar ott lenni. És a másik történet pedig, ami magyarul és bábokkal zajlik, az egy sirály és egy macska története. A sirály az egy tojásból kel ki, akinek az anyja a macskával megígértette az utolsó pillanatban, mielőtt meghal, hogy fölneveli a fiókáját. És fel is neveli macskává, és akkor a két történet néhányszor össze is találkozik, de a végén teljesen összetalálkozik, hogy amikor a sirály elszáll, és már legalább akkor, ahogy önállóan tud élni, és addigra eljut az anya és a lány kapcsolat oda is, hogy a lányát visszaküldi a saját életébe. És hát ez az elszakadás, a felnőnek a gyerekeink elszakadás, ezért sírtam, mert nagyon szépen, finoman, nem ilyen didaktikusan, ahogy én ezt elmeséltem, hanem nagyon szépen ez benne volt az előadásban.
Robi, akkor maga dicsérje nekünk kicsit a Boldog és Szomorillát.
Hát a Boldog és Szomorilla az, ugye a Lilla beszéd terepülési leckerül, ami egy dupla fenékű történet, a Boldog és Szomorilla is szerintem egy dupla fenékű történet, tehát annak is van egy olyan, vagy olyan vonala, ami a gyerekek számára dekódolható, meg egy olyan, ami a felnőttek számára elsősorban. Ez arról szól ez a történet, hogy van egy vándorkirály, birodalom nélkül, és van egy tündér, akinek van egy tündérdiplomája, de egyáltalán nem tud varázsolni, és aztán ők időnként találkoznak, tehát hogy próbálnak ők egymással közös nevezőre jutni. Nyilván ugye tehát adott a történet elején egy fiú és egy lány, akiknek a történet végén vagy meg kell szeretniük egymást, vagy nem, és ők megszeretik egymást, és hát amiről ez az előadás beszél, az, hogy az ember ez nem tud egyáltalán más milyen lenni, mint amilyen. Tehát, hogy ilyen apró változásokra képes lehet annak a kedvére, akit szeret, vagy akivel szeretne együtt lenni, de alapvetően nem tud más lenni, mint amilyen, és azért ez is egy viszonylag tanulságos dolog, amikor ezt az ember ilyen egyszerűen és szépen az arcába megkapja, hogy...
És akkor ezt tudomásul kell tudni venni, mert különben soha nem fognak boldogan élni, amíg meg nem halnak.
Vagy lehet, hogy így se, de legalább együtt boldogtalanok.
Én szerettem ezt az előadást egyébként. Még azt, ha már itt beszélgettünk két előadásról, hogy miről szól, akkor azt mondjuk el, hogy kik csinálták ezeket az előadásokat.
A Repülési Lecke az Eszmének és a Győri Vaskakas Bábszínháznak a közös produkciója. Gimesi Dóra írta, Tengely Gábor rendezte, és Újvári Janka és Kolozsi Angéla játsszák. És a Boldog és Szomorilla pedig egy frissen alakult, és az Eszméhez is frissen csatlakozott debreceni társat, a Hep Trupp, ez is egy színész házaspár előadása, Schneider Jankó és Nagy Viktória Éva, és Kolozsi Angéla írta és rendezte ezt az előadást, és mind a kettőt Bartal Kis Rita tervezte, aki szintén az Eszme tagja.
És a Repülési Leckét pedig Újvári Janka és
Kolozsi
Angéla, azt mondta, csak elszálltam közben. De említetted, Lilla, Székely Menyecske. Igen. Amit szerintem szintén érdemes szóba hozni, mert az is egy egészen pazar kis előadás.
Igen, az olyanféle színház volt, hogy egy Robin mond meg a nevét, nagyon ciki.
Fabok Marian
egyedül játszotta végig, de több figurát is hozott folyamatosan. Volt egy nagy faragott variálható díszlet, ami mögé időnként beszaladt. Hihetetlen forgatagos, energikus volt végig. Nagyon jó kedvű, nagyon fönn volt végig az előadás, és ellenállhatatlan volt, azt hiszem, akik ott nézték, azok nem is próbáltak neki ellenállni. És akkor különböző figurákban, meg különböző testrészeket, különböző báb, azt hiszem, hogy báb technikák ezek, ahogy ott variált. Egyszerre néha három figurát játszott, külön mozgatva a testrészeit, állati szellemes volt, és kicsit féltem eleinte, hogy ez a Székely Menyecske, hogy mennyire lesz erőltetett, mert hogy mit tudom én, egy budapesti gyereknek olyan kevés köze lehet ehhez, és abszolút elkapta az első 3 perc után az ember, nem gondolkodott azon, hogy most ez Budapesten milyen, hanem teljesen természetes volt.
Én azt tavaly láttam azt az előadást, és engem is teljesen levett a lábamról, tehát ez végtelenül nagy derű és természetesség, miközben az egészben egy ilyen, hát én, mondjuk én ebben úgy nem vagyok nagyon járatos, de ilyen székely, tehát ilyen kicsit táj jellegű. És én tulajdonképpen azon az előadáson szomorodtam el utána, mert arra gondoltam, hogy hát lehet, hogy nekem olyasfajta unokám lesz, aki külföldön él, és nem magyar lesz az édesapja, ez elképzelhető verzió, és majd ő hát nyilván sokat lesz itt velünk, és azon tűnődtem, hogy vajon, ha én azt a gyereket, aki azért fog beszélni magyarul, gondolom én, elviszem egy ilyen színhez, szóval, hogy tehát érték, ugye, hogy mind szomorkodtam, hogy nem biztos, hogy neki
de
ez
még... De szerintem fogja érteni ezt.
Jó, van, megnyugtattál, Lilla, én ezen kicsit aggódtam, de hiszek neked, te kicsit bíztam benne, igen. Tehát, hogy ez mindenhogyan átjön, ez a hihetetlen vitalitás, amit Fabok Marian abban az előadásban.
Nem, hát nem számít a nyelv. Az amerikai sógoromat elküldtem a gyerekével, mert hogy Győrben élnek éppen, a repülési leckére, aki magyarul se beszél, és olaszul se pont, és ő is sírt a végén, és tökéletesen értette az egészet.
Szóval a legjobb előadás, ami mindenki sírva fakad, most körülbelül így erre fogunk lassan kiukadni, de majd a zene után.
Touch of your hand makes my pulse react. That it's only the thrill of boy meeting girl, opposites attract. It's physical, only logical. You must try to ignore that it means more than. I've got cause to be. There's a name for it. There's a phrase that fits. But whatever the reason, you do it for me.
Ahol hely van, színházi belépő, ez a műsor megy. Projicsi Lilla az egyik vendégem, Markó Róbert a másik vendégem, és Bánfalvi Csenge, hangmérnök kollega a segítségem. Gyerekszínházról, gyerekszínjátszásról beszélgettünk, az Eszme Fesztivált lassan túllépünk rajta, de még azt nekem muszáj megjegyezni, és a Robi szerintem egyet fog érteni velem, miután én még két előadást az említetteken kívül láttam, az egyik a Stúdió K. Mindjárt megmondom, mi a címe, Szamár a torony tetején című előadása, a másik pedig a Nem akarok többé boszorkány lenni című előadás, és én ezeket így hozzá tudom még fűzni a beszélgetésünkhöz, hogy ez még két olyan produkció, amit bárkinek érdemes megnézni, legyen kisgyerek, vagy nagygyerek, vagy felnőtt. És aztán azon tűnődtem, hogy ha már itt Robi itt van nekünk, mint egy ilyen átmeneti jellegű figura, aki egyrészt kritikus vagy volt kritikus, másrészt benne van nyakig vagy fülig a gyermek színházban vagy bábszínházban, hogy vajon akik, azon tűnődtem, hogy akik bábszínházat csinálnak, azok a színészek, akik egyáltalán nem félnek a gyerekektől?
Nagyon félnek a gyerekektől, szerintem mindenki nagyon fél, mert őszinték. Tehát nem köti őket az a tradíció, hogy a színházba szépen kell viselkedni, de hogy annyit azért hadd mondjak el, hogy a bábszínház meg a gyerekszínház közé nem szabad egyenlőségjelet tenni.
Fejtse ki!
Mert létezik felnőtt bábszínház, és létezik olyan gyerekszínház, ami nem bábos, hanem mondjuk élőszínházi vagy megoldásokat alkalmaz, vagy a kettőnek a keverékét. Tehát, hogy a kettő nem... Egyébként van nekem elméletem arra, hogy miért alakult ez így, hogy a bábszínház az mondjuk 85%-ban egybeesik a gyerekszínházzal, mert a báb az ugye mindig nagyon rossz, amikor a bábszínházban azt csinálják, vagy azt csináljuk, hogy az élő színházat kicsibe játsszuk, mert ugye egy ember tud egy csomó mindent, például van neki mimikája, ami egy bábnak nincsen. És amikor egy báb lekicsinyítve csinálja meg azt, amit egy ember sokkal jobban tudna, az úgy színházilag nem kifejezetten működik. Amit viszont az ember nem tud, például repülni, meg darabokra szétesni, és aztán összeállni, az a csoda, az általában pont a meséknek a sajátja, és akkor én szerintem ez ezért alakulhatott így, hogy a bábszínház az a gyerekszínház, és az eredeti kérdést azt elfelejtettem.
De látja, pedig a bábszínházban is mindig az a nagyon frappáns, amikor egy korlátozott mozgáskészségű bábbal tudnak felidézni abszolút emberi gesztust.
Igen.
Az mindig nagyon bájos.
Ez szerintem ízlés kérdése, mert az amit most mond, az a látványos bábozás. Ami kétségkívül látványos, de hogy ezen kívül van-e?
Jó, csak egy ötlet volt, igen. Mi volt vajon a kérdés? Ja, hogy félnek a gyerekektől, igen. Lilla bólogat. Egyébként mekkora a... Ja, tudom, mit akartam kérdezni. Hát, hogy akkor meséljen nekünk a felnőttek szóló bábszínházról, hiszen maga a fesztivál is azért azt lehet mondani, hogy igen, mutatott ilyen előadást.
Három felnőtteknek játszott előadás volt. Ezek közül az egyik, a Helyiség kalapácsa, az inkább ilyen ifjúsági, és a Repülési lecke volt a másik, amiről beszéltünk, ami gyerekeknek, felnőtteknek egyformán működik. A harmadik az pedig a Karácsony páncséknál, vagy Karácsony puncséknál, így mondjuk ezt a címét magyarul. Ez egy klasszikus angol vásári bábjáték, ami tematikájában felnőtt. Tehát az az alapötlet ennek, hogy a karácsonyi készülődés, ugye, ami a szeretet ünnepe, és mindenki arra vágyik, hogy békében legyen a másikkal, meg a családjával, és rendszerint egyes családokban tragédiákba torkolik, tehát mindenki legjobban össze...
Szerint, vagy olykor, igen.
Olykor legjobban összeveszik mindenki mindenkivel az évben.
Azt hittem, arra gondol, hogy viszonylag nem gyakran, de hogy előfordul, hogy amikor így családok össze vannak zárva, akkor abból ilyen agresszív bűnesetek esetleg előfordulnak.
Az is előfordul, de ez az előadás konkrétan a férjnek és a feleségének a viszonyát, az összecsavarodott karácsonyfa égőről és a klasszikus fa talpba való belefaragás.
Már is látjuk magunk előtt, igen.
És ennek egy ilyen nagyon-nagyon elrajzolt, nagyon-nagyon agresszív vásári változata ez az előadás. Tehát a felnőtt báb az a groteszket meg az abszurdot nagyon tudja, és ez a felnőtt változatban rendszerint ez az, ami kamatozik. Meg tudja például a halált, amivel nagyon nehéz élőszínpadon hitelesen dolgozni. Tehát ez is egy ilyen visszatérő téma a felnőtt báb előadásokban.
Az elején említette, hogy a szülők, a felnőttek, azok gyakran kifejezetten hátráltatóak a gyermekközönség befogadói magatartására nézve, csak kijövök valahogy ebből a mondatból. Tulajdonképpen lehet, hogy erre való tekintettel lett, vagy van az a törekvés, hogy az igazán jó bábszínház az ugye két rétegű, tehát egyrészt szól a gyerekekhez, másrészt szól a felnőttekhez, és akkor így módon köti le őket, hogy ne avatkozzanak bele a gyerek.
Igen, de hogy mondjuk ez a beleavatkozás, ez a hagyományok miatt is abszolút létezik. De amikor a gyerekek beszélgetnek egy előadás alatt, mert a gyerekek mindig beszélgetnek egy előadás alatt, vagy azért beszélgetnek, mert unják, és akkor az egy visszajelzés, és teljesen jogos, hogy ők beszélgetnek, vagy azért beszélgetnek, mert ők azonnal megkezdik az előadás élményének a feldolgozását. Tehát azért beszélget, mert izgul, azért beszélget, mert megértette, és azt akarja, hogy a másik is megértse. Csak a szülő vagy a felnőtt meg elvárja azt, hogy szép csendbe üljék végig az előadást, és amikor élőszínház felől jövő rendező rendez báb előadást, vagy gyerek előadást, ők is a falra szoktak mászni attól, hogy beállítanak mondjuk egy generál csöndet, amit ők úgy éreznek, hogy ott ugye ez fog következni, és hát ezt a gyerekek nem veszik, mert amikor beáll a csönd, akkor ők megbeszélik, ami történt, és hogy most miért van csönd.
És ráadásul nem tudnak halkan beszélni.
Igen, valahol. De törekszenek rá.
Tehát ha egy élőszínházból jön rendező, akkor így reagál. De maga a bábszínész abban különbözik egyebek között, hogy ő számol ezzel a reakcióval, őt nem zavarja, ő ezt belekalkulálja, hogy a gyerek közben alapzajt csinál. Ez nekik nem zavaró, ezek szerint?
Hozzászoknak egy idő után. Meg, igen. Meg, hogy most már, ugye, hogy nem tudom, egy ilyen 40-50 éve a bábszínház kijött a paraván mögül, tehát a bábszínészek is tulajdonképpen olyan színészek, akik elvileg élő színpadon is meg kell, hogy állják a helyüket, annyival tudnak más, meg többet a élőszínházi színésznél, hogy bábozni is képesek.
És ennek ellenére, hogy van egy alap egy alap zaj, hát nem tudom, minek nevezzem ezt. Ennek ellenére azért pontosan mindig a bábszínészek gyakorlatból le tudják mérni, hogy a közönségre mi hogy hat?
Általában nagyon pontosan meg tudják mondani, hogy mi történt egy előadáson a közönséggel. Ugye, még a szervező vagy az ügyelő, ez mindig kinnül, a nézőtéri ügyelő mindig kinnül a gyerekek között, ugye, hogyha megrohamoznák mondjuk a paravánt, vagy valami történne, akkor lehessen intézkedni. És nagyon, tehát hogy nagyon nagy százalékban egybeesik az, amit ő ott kinn érzékel, meg utána a beszélgetésekből hall a gyerekektől, meg az, amit a színészekben tapasztalnak az előadásról.
És a gyerekközönség előadáson belül kiszámíthatatlanabb, vagy úgy van, mint a felnőtteknél, hogy elkezdődik egy előadás, és tulajdonképpen 5 percen belül lehet tudni, hogy aznapi előadás közönség az milyen?
Lehet ezt abszolút lehet tudni, és az ő reakcióikból is építkeznek, meg még azt lehet tudni, hogy nagyjából 5 és 40 perc között abszolút elveszik a figyelmük. Ez függet mondjuk az óvodás kisiskolás közönségnek, függetlenül attól, hogy mennyire csodálatos ez az előadás, vagy mennyire nem az. Tehát, hogy ilyen abszolút fiziológiai reakcióik vannak, hogy nem bírnak ki pisilés nélkül egy óránál többet, bármennyire is leköti őket ez a dolog. Tehát, hogy ilyen szempontból még talán kiszámíthatóbbak az reakcióik, mint a felnőttekéi.
És hogy kalkulálnak ezzel a 35 és 45 perc közötti kikapcsolással? Ott van valami, ott jön a cápa, és harap, vagy a dal, amikor úgysem értik a szöveget, vagy akkor ott tartanak szünetet, vagy az nem jellemző a szünettartás?
Nem nagyon jellemző a szünet. Van példa olyanra, hogy mondjuk nagy színpadon 2 részes bábjáték van, de ez inkább az általános iskola felső tagozat, vagy a kisiskolások kornak a teteje az, ahol a 2 részes báb játék vagy gyerekelőadás működik.
Na, Lilla, tanultunk?
Igen, nagyon sokat tanultunk. Azt jutott közben eszembe különben, hogy felnőtt előadásban lehetne csinálni ilyen kórházas jeleneteket. Olyan gazdag anyag van. És hát, hogy így lehetne.
Tehát úgy gondolja, hogy simán lehet lábakat, karokat amputálni,
igen,
meg
igen,
ilyesmi.
Ez szerintem nagyon szórakoztató lenne.
Tessék, most meglátjuk, hogy az fog-e történni, hogy Proics Lilla kolléganőm beállít az eszme közgyűlés elő, hogy elé, hogy volna neki egy ötlete egy felnőtt horror báb előadásra. Csillognak a kollégai szemek. Jó, hát mondunk-e még valamit, vagy...
Én egyet akarok még, hogy láttam egy előadást nem olyan régen, ami én tényleg régen nem szerettem a bábszínházat, valahogy valószínűleg kimaradt először, és aztán a gyerekeimet csak nem tudom, és mostanában kezdem meg szeretni. Nem tudom miért. Jó előadásokat látok nyilván azért. A Hétfejűt láttam a Budapest bábszínházban, és az például, amikor az előbb arról beszélt a Robi, hogy hogyan viszonyulnak tehát hogy színészek is, meg ügyesek a bábbal, az egy olyan érdekes kettősség van abban, Bunraku, talán báb technikával csinálják a három fiú, és tündéres történetet játszanak, Állati Bájos, hogy...
Hát ez Lázár Ervin alap,
igen,
ugye?
Igen, igen. És ahogy reagálnak arra, hogy teljesen élőnek tekintik. Tudom, hogy a bábszínészek egyébként is élőlényként szokták fogdosni, meg viszonyulni a bábokat, de itt még direktebb módon, tehát amikor utánozzák, tovább viszik a mozdulatokat egészen, tehát ez felnőtteknek is szóló szellemesség, abszolút felnőtteknek is szóló, és érdekes módon az egész kis gyerekek ugyanúgy nevettek, meg szórakoztak azon például. Ez is egy olyan előadás, amit szerintem érdemes megnézni még felnőtteknek is. Gimesi Dóri írta annak is a szövegét, azt hiszem.
Hát nem kifejezetten azzal a deklarált céllal ültünk itt össze, hogy kedvet csináljunk, de ennek ellenére én azt hiszem, meg azt remélem, hogy ez történt. Köszönöm szépen a kollégáknak, hogy eljöttek. Proics Lilla és Markó Róbert volt a vendégem. Stuber Andrea vagyok, elköszönök, várom önöket a jövő héten is. Viszont hallásra!